Kedves hallgatóink, 10 óra 38 perc van. Részben folytatjuk a zene előtti témát. Talán már többször feltették maguknak azt a kérdést, mi lehet az oka annak, hogy életünk során újra meg újra visszaköszönnek ugyanazok a kapcsolati nehézségek? Mennyire tudunk hitelesen és nyíltan kommunikálni egy vita helyzetben? Mi határozza meg a konfliktusaink során a viselkedésünket? Ezekről a kérdéskörökről beszélgetünk a következő percekben Negre Avidiával, klinikai szakpszichológussal és Szőnyi Lidia az MCC Pszichológiai Iskola családműhely megbízott vezetőjével. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindkettőjüket. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kérdés, mennyire tudunk hitelesen és nyíltan kommunikálni egy vita helyzetben? Vidia?
Hát attól függ, hogy mennyire bízunk abban, hogyha megszólalunk, akkor annak nem lesz negatív következménye. Tehát mennyire él vissza a másik a mi vulnerabilitásunkkal vagy őszinteségünkkel. Ez az egyik. A másik, de aztán hagyom Liviának a szót. A másik valószínű, hogy attól is függ, hogy mennyire mélyen vannak bennünk azok a minták, amelyek akadályozzák vagy elősegítik ezt a kommunikációt.
Lidia, nagyon érdekes dolgot mondott Vidia. Azt mondta, hogy függ ugye attól, hogy mit hozunk magunkkal otthonról. Ez teljesen érthető. A másik pedig úgy fogalmazott, hogy ugye mennyire tartunk attól, hogy negatív hatással lesz annak, amit mondunk. Én azt tapasztalom a hétköznapi életben, hogy vannak emberek, akikben ez dolgozik, és van olyan ember, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Tehát egy picit, ha ennél a kérdéskörnél maradhatunk, és a felvetett témát átbeszélnénk, azt megköszönöm.
Igen, teljesen egyetértek azzal, hogy a biztonságos környezet megteremtése, ahol felvállalhatjuk a sérülékenységünket, azt, hogy mi az, ami nekünk nehéz abban az adott helyzetben, annak a megteremtése fog segíteni abban, hogy a konfliktus helyzeteket vállalni tudjuk. És valóban így van, hogy vannak, akik erre érzékenyebbek, mert esetleg hoznak olyan sebeket is akár a múltból, amikor azt tapasztalták, hogy amikor ők megmutatták az őszintén a valódi arcukat, akkor ott valami nehézség következett, és vannak, akik erre kevésbé érzékenyek, és ezt az egyéni érzékenységet tiszteletben kell tartanunk.
Vidia is meg akart szólalni, természetesen az ön véleményére is kíváncsiak vagyunk.
Szerintem Lívia nagyon szépen megválaszolta, úgyhogy folytatta a gondolatmenetet, amit szerettem volna én is megfogalmazni.
Na de egy picit önnél hagyom a szót, tudunk ez ellen tenni? Okay. Tehát, hogyha van bennünk egy sérülés, akár több is, hogy igaz, hogy igazunk volt, mégis akkora kárt tettünk az életünkbe egy vita kapcsán, hogy nincs is kedvünk többé úgy kiállni magunkért, és csak tényleg a végső esetben teszünk azért, hogy vitába szálljunk. Szóval ezen tudunk változtatni?
Segítséggel könnyebben, hogyha önmagunk kezdünk bele, akkor nehezebben. Mert ugye ami miatt az előbbi válaszunk volt, az arról is szól, hogy ha felismerjük, hogy vannak olyan szerepeket vállaló személyek, akik akár dominanciára, akár önalárendelődésre hivatottak, akkor lehet, hogy szeretnénk tenni, de felismerjük, hogy itt és most egyedül nem tudjuk. Dolgozik bennünk a vágy, hogy osszuk meg, és ez egy természetes vágyunk, hogy igazolást kapjon az, hogy ami történt, az nem érdemeljük meg, hogy nem helyes, hogy nem jó, és mindaddig, ameddig erről nem tudunk beszélni, és nem kapjunk meg a megfelelő támogatást arra vonatkozóan, hogy azok az érzések, amiket átélünk, azok valósak, reálisak, helyén valóak, mindaddig cipeljük ezt a terhet magunkkal. És előfordulhat, hogy egy másik kontextusban, egy másik helyzetben, vagy egy másik kapcsolatban megengedjük magunknak ezeknek a kibeszélését, vagy rosszabb esetben ezeknek a levezetését. Tehát a sérelmeink valahol kiutat fognak találni, akár a testünk jelzései kapcsán, akár egy másik személlyel való találkozás kapcsán. Tehát fel lehet dolgozni, de azt mondom, azt mondanám, hogy segítség kell. Vagy önreflexióval rendelkezünk, nagyon sok önismereti munkával, vagy úgy, hogy segítséget kérünk.
Akkor ez utóbbinál maradjunk egy picit, ugye kérjünk segítséget. A közelmúltban volt egy szakmai estjük, amin egy különleges módszerről beszélgettek, bár ahogy készültem a beszélgetésre, az elterjedt módszerről van szó, csak lehet, hogy nem mindenki számára ismert. Miről is van szó, és hogyan segít ez a módszer? Lídia.
Ez a módszer, ez a jóvátételen alapszik, és arról gondolkozik, hogy amikor valamilyen sérelem ér bennünket, akkor hogyan tudjuk kifejezni azokat az érzéseket, és megteremteni azt a biztonságos környezetet, ahol mindenki elmondhatja, hogy ez az adott sérelem az őt hogyan érintette, mi volt neki ebben a legnehezebb, és mire van szüksége ahhoz, hogy a dolgokat rendbe hozzuk, jóvá tegyük. Tehát, hogy itt mindig a jövőre és a megoldásra koncentrálunk, és nem azt keressük, hogy ki hibázott, és kinek a felelőssége az, ami történt, hanem azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk a dolgokat rendbe hozni, jóvá tenni.
Miben más, mint a többi eljárás, Lídia? Mert azt gondolom, hogy az alapján, amit Lídia elénk tárt, azért nagyon sok olyan módszert, technikát tudnánk említeni, amely hasonlóan gondolkodik, de azért ez egy nagyon egyedüli eljárás. Egy picit akkor erről beszéljünk, hogy miben más?
Hogyha módszerként gondolkodunk, akkor ugye, ahogy Lídia is mondta, hogy sérelmek jóvátételére kezdték alkalmazni, és igazságszolgáltatáson belül, tehát normasértésekre, bűncselekményekre. De rájöttek, és rájövünk mindannyian, hogy hát sérelmek adódnak minden nap, akár minden kontextusban van erre sajnos lehetőség, vagy hál' Istennek lehetőség, mert ebből ugye tudunk fejlődni, hogyha meg tudjuk oldani. De a lényeg az, hogy én nem módszerről beszélnék, hanem szemléletről. És ez a mássága, hogy nem egy recept, vagy nem egy forgatókönyv, nem csak egy forgatókönyvről beszélünk, hanem figyelembe veszi az egyén szükségleteit. És az egyik irányzatra utalnék most, ami a kriminológiából fejlődött ki, és ami a Nils Kriszti kriminológus nevéhez fűződik, aki azt mondta, hogy a konfliktusok átélői a leginkább szakértői a saját konfliktusainak, a saját szükségleteiknek. Tehát vissza kell adni a konfliktust a tulajdonosainak, hiszen ők tudják, hogy mire van szükség ahhoz, hogy abból tovább lépjenek. És hogy kinek mire van szükség, és ki hol tart annak a konfliktusnak a megélésében, megértésében, ez nagyon is egyén függő. Tehát ezért beszélünk szemléletről, és nem feltétlenül egy módszerről, mert felismerve ennek a szemléletnek mondjuk az alappillérjeit, akkor tudjuk alkalmazni különböző helyzetekben. Tehát ettől más véleményem szerint.
Hogyan zajlik? Mikor használjuk? Milyen formái vannak, Lídia?
Hát ahogy Vidi említette, az igazságszolgáltatásból indult ez a módszer, de hogy manapság már nagyon sokszor használjuk a pedagógiában is. Én magam is, amikor iskolákkal, óvodákkal dolgoztam, akkor használtuk arra, hogy a közösséget építsük, hogy a bántalmazást, az iskolai bántalmazásnak a megelőzését csökkentsük, hogy ezeket a helyzeteket kezeljük, amikor konfliktus van a diákok, vagy akár a diákok és a pedagógusok között, de nagyon jól használható akár a családban, a saját családunkban, vagy a családterápiában is, a gyerekek közötti konfliktusok kezelésében, amikor mondjuk a testvérek összevesznek, és magunktól a szobájukba küldenénk őket gondolkozni, és nem ezt tesszük, hogy ebben a szemléletmódban gondolkozunk, hanem elkezdjük velük feldolgozni ezt a konfliktust, ami történt, abból a célból, hogy maga a kapcsolat helyreálljon, és egy helyreállított kapcsolat az már egy olyan biztonságos hely legyen, ahonnan már sokkal jobban tudnak a jövőben egymáshoz kapcsolódni.
A szemlélet középpontjában az a gondolat áll, hogy minden konfliktus helyzet lehetőség a változásra, megújulásra, és tulajdonképpen pozitív dolog, hogyha jól tudjuk kezelni. Remélem, hogy jól összegeztem az elhangzottakat. Na de hogyan lehet ezt a mindennapokban használni? Hogyan erősíthetjük a kapcsolatainkat? Hogyan javítsunk rajtuk? Vidia?
Nagyon jól említette az előbb, ahogyan erősítsük a kapcsolatunkat, mert ezen múlik a mindennapokban, hogy van-e kapcsolat. Van egy olyan kapcsolat, amiért érdemes változtatni, amiért érdemes energiát befektetni egy hosszabb folyamatba. Hogyha van, akkor könnyebb dolgunk van, akkor, amikor a kapcsolat helyreállításáról beszélünk. De hogyha nincs, vagy nem érdekel, vagy szkeptikusak vagyunk, vagy feltételezzük a másikról, hogy ő mit gondol, vagy mit képzel, akkor a mindennapokban igazából ez a szemlélet önmagunkkal kezdődik. És ezeket a kérdéseket, amiket ugye használunk a restauratív eljárások kapcsán, magunknak tesszük fel, hogy vajon mi történik most, amitől ezt érzem, és hogy vajon e mögött milyen szükségletem van, vagy mi az, amit fel kell tudnom vállalni, vagy el kell tudjak engedni, mert ez nem itt és mostról szól, hanem behozok valamit, egy korábbi sérelmet, amihez akkoriban nem volt bátorságom, vagy nem volt segítségem, hogy felvállaljam. Tehát egy saját szükségletek, érzések felismerésével indul, és ehhez mondjuk egy meditáció, egy reflexív munka, egy én idő, a saját belső működésünkre forduló érdeklődéssel kezdődik, mert hogyha ez megvan, akkor tudunk kíváncsian a másikra tekinteni, és nem ingerülten, nem indulatok vezérelte kíváncsiság lesz ez, hogy na már megint miért, hanem a tényleges helyzetének, a működésének, a gondolatainak a megértése. És hogyha erre megkapjuk a választ, ami arról szól, hogy nem az, hogy már megint mit csináltál, vagy mi baj van veled, hanem az, hogy mi történik most benned, akkor más a folyamat, más a nyitottság, és más az egymás megértése. Tehát a mindennapokban ez egy nagyon jó kapaszkodó tud lenni, hogyha felismerek magamba valamilyen érzést, akkor nézek utána. És hogyha rájövök, hogy ez másik embertől függ, akkor kezdjem úgy kommunikálni, hogy a másik értse meg, hogy amit csinál, milyen hatást vált ki bennem, és hogy mit kezdjünk ezzel a hatással, mert valószínű nem ez volt a szándéka, vagy nem célszerű, tehát hogyan tovább. És ez az a jövő orientáltság, amire Lívia is utalt, hogy az itt és most megtapasztalt érzéseket elkezdjük a másik felé kommunikálni.
Jól értem, hogyha ezen mi dolgozunk, akkor így fejlődhetünk a konfliktusaink által?
Így igaz. Tehát szoktuk mondani, hogy örüljünk a konfliktusoknak, mert azok a legjobb jelzések arra, hogy valamit elmulasztottunk, vagy valamit kell felvállaljuk, vagy valakiket be kell még vonjuk, hiszen nem lehetünk minden helyzetbe folyton kontrollt, működtető személyek, tehát nem csak egyedül izoláltan élünk a világban, hanem egy sor olyan kapcsolatokban, amelyikben mindig lesz dolgunk, hiszen a másik is változik.
Vidia, gondolatait követve és folytatva, egy-egy csalódás után azért legtöbbünk elgondolkozik a konfliktuson. Levonjuk a megfelelő tanulságot, vagy megpróbáljuk levonni a megfelelő tanulságot, és sorra vesszük, hogy mire kell figyelnünk legközelebb. Ám, és itt jön a kérdés, mégis belelépünk ugyanabba a folyóba. Miért nehéz az ismétlést elkerülni, Lídia?
Ez valóban így van, hogy a konfliktusok után sokszor elgondolkozom be, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor itt belép egy én védelem, és ezért nem azt próbáljuk megtalálni, hogy mi nekünk hol érdemes változtatnunk, hanem nagyon sokszor azt kerestük, hogy a másik hol hibázott, hol bántott meg bennünket, és hogy ezt az önreflexív munkát nem lehet megspórolni, hogy megtaláljuk azt, hogy nekünk magunknak miért nehéz az adott helyzet, és arról tudjunk kommunikálni azokról az érzésekről, amik ott keletkeztek bennünk, és nem arról, hogy a másikat hibáztassuk azért, hogy ő mit mondott el.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottak ránk az elmúlt percekben. Szerintem nagyon sok fontos gondolat hangzott el, érdemes rajta elgondolkodni. Negrea Vidia, klinikai szakpszichológus, és Szőnyi Lídia, az MCC Pszichológiai Iskola családműhely megbízott vezetője volt a Spice vendége. Vendége, köszönöm még egyszer, további szép napot kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!